A mai alkalommal Sámuel próféta életét tekintenénk át röviden. Az első írásbeli nyoma, történelmi adata a zsidók Kánán földi tartózkodásának egy egyiptomi felirat. Mernebtah fáraónak van egy stéléje, vagyis egy kő felirata, és ezen a kő feliraton olvashatjuk Izrael törzsének a nevét, ami először említi Izrael 12 törzsét úgy, mint Kánán földjének lakóit. Említi, hogy ezen a területen élnek hettiták, filiszteusok, és élnek kánániták is, és élnek emellett izraeliták is. Tehát erre az időszakra, az időszámításunk előtti 13. századra Izrael törzsei egészen biztosan, hogy már bent éltek az ígéret földjén, Kánán földjén. A Biblia szerint a 12 törzs a Józsué könyvében olvashatjuk, megkapta azt a területet, amit el kellett foglalnia. A letelepedés, a honfoglalás azért nem olyan egyszerűen ment, hogy a zsidók ugye odaérkeztek a Jordán partjára, és aztán minden probléma nélkül békességesen tudtak betelepedni a saját területeikre, hanem azt a területet, amit Isten előre kijelölt nekik, hogy hol fognak lakozni ezek a törzsek, azokat a területeket meg kellett hódítaniuk, azokon a területeken, hogy így mondjam, be kellett rendezkedniük. Hát ez több-kevesebb sikerrel sikerült nekik. Voltak olyan területek, ahol gyakorlatilag teljesen birtokba tudták venni azt a részt, amit előírt nekik annak idején még Józsué, illetve amit megbeszéltek, hogy az ő törzs területük lesz. Azonban voltak olyan területek, ahonnan nem sikerült kiűzni, vagy ahonnan nem sikerült megszerezni az ígéret földjét. Ilyen terület volt például maga a főváros Jeruzsálem is. Ugye itt is tudjuk, megemlíti a Biblia Józsué könyvében, hogy például a jebuzeusok, akikről egyébként semmit nem tudunk, hogy konkrétan kik lehettek, csak annyit tudunk róluk, hogy Jeruzsálem ősi lakói voltak. A jebuzeusok egészen Dávid király koráig birtokukban tartották például magát a későbbi főváros Jeruzsálemet is. Vagy ugye megint csak Józsué könyve tájékoztat bennünket arról, hogy egy egész népszövetség, akiket gibeonitáknak hívtak, és akik valahol az ország középső területén éltek, megmaradtak ezen a területen, szövetségre léptek a zsidókkal, és ott együtt éltek Izrael törzseivel. Most ennek az együttélésnek voltak hátrányai is, amit a Biblia azzal magyaráz, hogy a gyermekeiket, a fiaikat és a lányaikat ugye összeházasították a zsidók és az ott élő kánáni népek, és ebből nem csak egy népkavarodás, vagy hát egy népbeli összevegyülés támadt, ami önmagában nem lett volna probléma, hanem amit a Biblia kiemel az, hogy egy hitbeli keveredés is megindult Izrael fiai és a kánániták között. Ezek miatt a hitbeli keveredések miatt, és ezek miatt a hitbeli elhajlások miatt, amik bekövetkeztek a zsidó nép életében, Isten különböző környező népekből úgymond ellenséget támasztott a bibliai szavaival fogalmazva, akik Izrael földjére támadtak, Izraelt időszakosan elfoglalták, vagy legalábbis adót szedtek tőlük, és ezek az idegen eredetű törzseknek az uralma több-kevesebb ideigen 20-30-40 éves periódusokig tartott, ezeket a Biblia sorozatosan feljegyzi. És ugye egy szép ilyen hullámhegy, hullámvölgy ekkor a zsidó nép története, ugyanis a Biblia szerint, amikor ők megtérnek hitükben, és visszatérnek az igaz Istenhez, az Izrael istenéhez, akkor Isten egy szabadítót támaszt, akit ők ebben az időben bírának neveznek, és ez a bíra, és ennek a bírának a vezetésével, vagy ennek a bírának a segítségével az izraeliták győzelmet aratnak, sikerül előzniük ezeket az idegen népeket. De abban a pillanatban, amikor ugye elérik a győzelmet a zsidók, az izraeliták, ugye milyen az emberi természet, nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogyha úgy jók az életkörülményeink, akkor az ember úgy elfelejtkezik Istenről. Na most a Biblia szerint az izraeliták, mint nép is ezt követték, ezt a gyakorlatot követték a legtöbbször. Amikor úgymond jól mentek a dolgok és békességes idők voltak, akkor ők is hajlamosak voltak ismét elhajolni Istentől, és ezért Isten egy újabb népet engedett meg támadásként az életükben, törként, tövisként az oldalukban, megint a Biblia szavaival érve. Egészen addig, amíg egy újabb bíra, egy újabb szabadító nem támadt Izrael népében. A legtöbb gond ebben az időben a filiszteusokkal volt, és ez a fajta ellentét a filiszteusok és az izraeliták között nyomon követhető a Biblia lapjain egészen ugye Dávid koráig. Sámuel története úgy kapcsolódik bele a kor történetünkben, ahogy haladunk ugye előre a proféták és királyok korán, hogy Sámuel ebben az időszakban, tehát a bíráknak az egyik utolsójaként Krisztus előtt olyan 1100-as évektől lett a zsidók egyik bírája, és az ő személyében egy olyan bírát tisztelhetünk, aki egyszerre volt a zsidóknak főpapja, bírája és prófétája a Biblia szerint. Ez ugye elég ritka volt abban az időben, és hát gyakorlatilag a Biblia szerint napjainkig is, hogy egy személy, egy bibliai személy ennyi funkciót vagy ennyi hivatást kapott egyszerre. Tehát a Biblia szerint ez a Sámuel próféta, aki még egyszer mondom, a bibliai kronológia szerint időszámításunk előtt olyan 1100 környékén élt, egyszerre volt Izraelnek a bírája, tehát szabadítója, akit Isten mint egy katonai vezetőt is elküldött, egyszerre volt a főpapja, tehát a vallási vezetője, és egyszerre volt prófétája, ami, ha emlékeznek még rá, akkor idéztünk egy bibliai igét, hogy a Biblia szerint mit jelent a prófétaság. A Mózes könyvében Isten azt mondja, hogy azokat az embereket, akiket ő kiválaszt, és akiket ő prófétának elhív szolgálatra, azokat az embereket megkeresi látomásokban, vagy álmokban, vagy gondolatikletés útján, és az ő kinyilatkoztatásait bízza rájuk. Nos, Sámuel egy ilyen ember volt, aki egyszerre volt egy katonai vezető, egy vallási vezető, és Izraelnek a prófétája is. Azt néznénk meg a mai előadás alkalmával, hogy honnan származott ő, mit tudhatunk például a szüleiről a Biblia alapján, mi volt az a kortörténeti háttér, amiben Sámuel próféta élt, és tulajdonképpen kik voltak a filiszteusok, akikkel ebben az időben a legtöbbet kellett küzdenie a Biblia szerint Izrael népének. Mit tudunk róluk a történelem, illetve a régészet alapján? A Biblia szerint Sámuel prófétának a szülei Efraim törzséből származtak. Efraimnak a törzse Józsefnek a fiaiból került ki. Efraim és Manassé volt Józsefnek a két fia. És amikor Jákob annak idején az ő áldását adta a 12 fiára, akkor Józsefnek a két fiára, mind a kettőre áldást adott, Efraimre és Manassére is. És az Efraim törzs beli két szülő, Elkána és Anna volt, akiktől Sámuel próféta származott. A Biblia szerint mind a ketten igen hívő emberek voltak, mind Elkána, mind pedig a felesége Anna. Ugye Efraim hegységén belül Ráma városából származtak a szülők, és a Biblia megemlékezik arról, hogy ennek az Elkánának, ennek az Efraim törzséből való férfinak két felesége is volt. Volt ez a hívő felesége Anna, és volt egy másik felesége Peninna. Peninnának, a kevésbé szeretett feleségének voltak gyermekei, viszont Annának, akit igazán szeretett, ugye ismerős bibliai történet, vagy ismerős bibliai mozzanat, ugye nem született gyermeke. Annának ez a Biblia szerint nagyon nagy keserűsége volt, nagyon sokszor imádkozott az Istenhez, hogy gyermeke legyen, de nagyon sokáig nem kapta meg ezt a várva várt, ezt az áhított gyermeket. Nagyon szép mozzanat, érdemes elolvasni Sámuel első könyve első fejezetében, hogy mennyire meghitt volt a házaspárnak a viszonya. Ja, a mai napjainkig is ismerünk olyan házaspárokat, ahol a házastársak közti kapcsolatot talán az rontja meg, hogy nincsen gyermek. Hogy az asszonynak mondjuk, vagy a férjnek nem lehet gyermeke. Most a Biblia szerint Elkána és Anna egy olyan házaspár voltak, akik valahol próbáltak megküzdeni ezzel a problémával. És amikor Anna úgy nagyon sokat szorra panaszkodja el a férjének azt, hogy hát neki nincsen gyermeke, akkor egy alkalommal azt mondja neki a férje, hogy hát én nem többet érek neked 10 fiúnál. Erre a kis meghitt kapcsolatra ez az egyetlen egy mondat utal itt a Bibliánkon belül, hogy valahol Elkán azt akarta érzékeltetni a feleségével, hogy igen, fontos az a gyermek, de hát a mi köztünk levő szeretet az nem többet ére 10 fiúnál. És a Biblia feljegyzi, hogy Anna azonban ebben nem törődött bele, hanem amikor lehetősége nyílt rá, akkor próbált Istenhez fordulni, hogy megoldja ezt a problémát, hogy kitartóan imádkozott. És ugye szokás volt már ebben az időben, a mózesi időktől gyakorlatilag, a mózesi törvényektől kezdődően, hogy minden felnőtt izraelita egy évben legalább egyszer elzarándokolt a vallási élet középpontjába, ami ekkor az országnak a nagyjából középső vidékén Silóban volt. Majd Silóról még lesz szó. Itt láthatunk egy elképzelést, egy ábrázolást, egy rekonstrukciót, hogy hogyan is nézhetett ki Silóban az a szent központ, az a szent sátor, ahol a vallási életnek a központja volt. És Sámuel első könyve első fejezete szerint, tehát Anna, amikor a szokásos évi zarándoklatukat tették Silóba a férjével és a családjával együtt, akkor bement a szentély, de ugye a szent sátorba, és megállt ott a sátorban, és elkezdett Istenhez imádkozni gyermekért. Aki ekkor a főpap volt, őt Élinek hívták, ugye ebben az időben már eléggé elfajultak az izraeliták megint csak vallási tekintetben, elég ritkán lehetett látni azt, hogy valaki őszinte szívvel imádkozik a templomban. Ez az Éli főpap hirtelenjében nem tudott mit kezdeni ezzel az imádkozó asszonnyal, és azt gondolta, mert hát ugye csak azt látta, hogy bejött egy asszony, aki hát, akinek mozog a szája és olyan érthetetlen dolgokat morog az orra alatt, azt gondolta, hogy részeg. És ugye még meg is feddi ezt az asszonyt, és mondja neki, hogy hát nem szégyeled magad, bejössz az Isten templomába, az Isten sátorába, és hát ittas vagy. És ugye Anna elpanaszolja neki, és mondja megint csak egy nagyon szép igehelye a Bibliának, azt mondja, hogy hát én nem vagyok részeg, hanem én csak a szívemet öntöttem ki az Isten előtt. A Biblia szerint az imádság olyan, mint amikor az ember egy vizes edényből kiönti a vizet. Ugye, hogyha az ember jól önti ki azt a vizet, akkor abban a vödörben, vagy abban az edényben semmi nem marad. A Biblia szerint ilyen az igaz imádság, hogy amikor az ember úgy teljesen őszintén ki tudja tárni az ő szívét és az ő összes minden problémáját az Isten előtt, akkor van, hogy az Isten igazán meg tud hallgatni bennünket. És Anna esetében is ez történt, ő kiöntötte a szívét az Isten előtt, és megint csak egy nagyon apró megjegyzés a Bibliában, hogy ő utána úgy ment le a Szent Sátorba, ugye vissza a családja körében, a Biblia ezt jegyzi fel róla, hogy az ő arca nem volt többé szomorú. Nagyon tudom tanácsolni hívő embereknek, akik gyakorolják az imádságot, hogy egy picit ennek a fényében vizsgálják meg a saját hívő ima életüket, és sokszor van, hogy problémával küszködünk, és ezt mondjuk Isten elé visszük. És ugye Anna is sokszor megtette ezt, de most életében talán először sikerült úgy imádkozni az Istenhez, hogy ezt a problémát úgy letette az Isten kezébe. Isten meg is hallgatta az ő könyörgését, és nem sokkal az imádsága után teherbe esett, és megszületett egy gyermeke. Anna imádságában azt a fogadalmat tette az Isten előtt, hogy ha lesz gyermeke, akkor azt a gyermeket nem magának fogja megtartani. Gondolják csak el, hogy micsoda lemondás egy édesanyja részéről. Gondolom sokan vannak itt önök közül is, akik édesanyák, és mondjuk nagyon-nagyon várják azt a gyermeket, akit szeretnének, hogy megszülessen. És annak képes volt kimondani ezt, hogy igen, Uram, ha ez a gyermek megszületik, akkor én nem tartom meg magamnak, hanem felajánlom, és az Isten házába, ugye a Szent Sátorba fogom elküldeni, hogy ott a te szolgálatodra szentelődjön már egészen-egészen kicsi gyermekkorától kezdve. És amikor megszületik az ő gyermeke Sámuel, akkor már a neve is beszélő név, ugyanis a neve Sámuelnek azt jelenti, hogy akit Isten megígért. Rögtön megy a férjéhez, meg is beszélik, és Elkána is a beleegyezését adja, hogy innentől kezdve a kis Sámuel, ahogy elválasztják ugye a szoptatás után, fölviszik ide Silóba, a szentélybe, a Szent Sátorhoz, és rábízzák Élire, aki ugye ekkor a főpap, hogy Éli nevelje föl ezt a kicsi emberkét. Ugye Siló. Említettem, hogy a Biblia szerint ez volt a legkezdetibb időkben a szent központ, a szent sátornak a központja. Ugye Silót régészek is föltárták, egyébként maga a hely, tehát Silónak a helye már egészen az őskeresztény időktől kezdve ismert volt. A középkorban is beazonosították, tehát tudták, hogy itt állhatott és itt állt valamikor ugye a zsidók hagyománya szerint a Szent Sátor. Ugye nyilván ennek semmi nyoma régészetileg nincsen, hiszen ez a Szent Sátor, amit egyébként ugye Mózesnek a közvetítésével készített el két kézműves, a mózesi könyvek leírása alapján, ez szétszedhető volt, egy mozgatható sátor volt. Ennek nyilván régészetileg megfogható nyoma nem nagyon várható, hogy lesz. Ugye Silótát ismertük magát ezt a helyet, és az 1910-es években volt először itt egy ásatás, aztán 1926-tól 32-ig folytatták az ásatást, és egészen modern eredményt is tudunk mondani, 81-től, tehát 1981-től 84-ig volt egy úgynevezett hitelesítő ásatás. Magának az ásatásnak a részleteiben nem szeretnék most itt belemenni, nem ez a témánk, csak egyetlen egy dolgot szeretnék belőle kiemelni. A régészeti eredmények azt mutatják, hogy Siló ebben az időben, tehát a korai vaskor idején, Krisztus előtt az 1100-as években egy lakott izraelita település volt. Megvannak a nyomai az izraeliták jelenlétének, mind házak formájában, mind pedig kerámia formájában. Ez tehát arra utal, hogy valóban ismerték ezt a helyet, az izraeliták használták ezt a helyet, és minden bizonyal egy központi helye volt az izraelitáknak Siló, ahová a gyermek Sámuel került. A Biblia szerint a kis Sámuel úgy nőtt föl, ugye a Biblia ezt a szép képet használja, egy természeti képet, vagy egy természetből vett hasonlatot használ, hogy Sámuel nem hagyott a földre esni egyetlen egy magocskát sem a Biblia igéiből, azokból az igékből, amelyeket ő megismert Éli főpap segítségével. Mit tudhatunk egyébként ebben az időben a zsidóknak a főpapjáról? A zsidók főpapja a vallási életnek a vezetője volt, és gyakorlatilag még egészen a királyok korában is azt mondhatjuk, hogy politikailag is igen nagy tekintélye volt, és nagy beleszólása volt a zsidó politikai életbe is. Ja, a viseletet, hogy hogyan nézett ki, vagy milyen ruhát viselt egy főpap, és ugye magának Élinek is milyen ruhát kellett viselnie akkor, amikor főpapi tisztségét látta el, ezt Mózes könyve írja le. Ugye Mózes, amikor fönn volt a Sínai hegyen, bizonyára tudják, hogy ugye nem csak a 10 parancsolatot kapta meg, hanem rengeteg kinyilatkoztatást, útmutatást kapott. Ekkor kapta meg azt az útmutatást is, hogy hogyan kell kinézni a Szent Sátornak, a Szent Sátorban milyen berendezések legyenek, és ott kapta meg ezt a leírást is, hogy milyen ruházata kell, hogy legyen egy főpapnak. Ugye a főpapnak először is van egy alsó ruhája, amiből nem sok minden látszik, ez egy hosszú fehér lenruha. A tisztaságot jelenti mindig is a Biblián belül is a fehér szín, mint ugye általában hétköznapi szimbólumként is. E fölött egy világos kék az égnek a színét tükröző felső ruha volt, aminek az alsó szélén arany gránátalmák és arany csengetyűk, arany bojtok fügtek. Ugye ez, amikor a főpap lépdelt, akkor ő csilingelt, ez is jelezte, hogy mikor, merre jár. Ugye ezen felül is volt még egy ruhadarab, ezt efódnak hívjuk. Ugye az efód az fehér, bíborszínű, kék és arany szálból, tehát fonalból volt megszőve. Az efód egy olyan kis elől állt egy első részből, egy hátsó részből, és a kettőt összefogta egyrészt egy díszes öv, ugye egy hosszú hímzett öv, másrészt pedig mind a két vállon egy-egy válpánt. A válpánt az a vállon díszes ónixköv volt, ugye ilyen féldrágakövek, drágakövek is voltak, amik díszítették a főpap ruháját. És ami még fontos a főpap ruházatán belül, nem tudom, hogy tudják-e, hogy ez mi célt szolgált, ez egy picike kis mell pajzs volt, aranylapocska, és ebben az aranylapocskában 12 drágakő volt belefoglalva, ugye a 12 izraeli törzsnek a jelképeként. Mindegyik törzsnek megvolt a maga színe, illetve a maga köve, égköve, ami jelképezte őt. Ugye mindez arra utalt, hogy Izrael főpapja mindenkor a mellén, a szívén viseli Izrael 12 törzse sorsát. Ugye még egy ruházati darab van, ami kiegészíti. Hát ezen elég sokat vitatkoznak a mai napig is, hogy hogyan lehet rekonstruálni a főpapnak a fejviseletét. A legtöbben egy ilyen turbánszerű fejdíszre következtetnek, aminek az elején egy aranylapocska volt egy felirattal, ami felirat azt mondta, hogy szentség az Úrnak. Ugye az, hogy valami szent, a bibliai fogalomvilágban azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Az Isten céljaira, az Isten szolgálatára elkülönített valami. Ugye a főpap egy olyan személy volt, aki kifejezetten az isteni szolgálatnak a legmagasabb posztján állt, és az volt a szerepe, hogy valahol egy bizonyos értelemben közvetítő legyen Isten és a zsidó nép, a hívő nép között. Ugye Éli volt tehát ebben az időben a zsidó főpap. Éli főpapról azt tudhatjuk, hogy ő maga egy nagyon jó ember volt, nagyon jó indulatú ember volt, nagyon becsületesen képviselte a saját életében az Isten hitet, azonban volt egy nagy hibája, aminek messze menő következményei voltak. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Biblia lapjait, hogy hogyan emlékeznek vissza rá, hogy mi volt az a hiba, ami Éli főpapnak az életében jelentkezett, és ami nem csak a saját életére volt kihatással, hanem ugye itt jön elő az, hogy minél magasabb poszton van valaki, és ez a mai napig is igaz, és a mai társadalmunkra is igaz, annál nagyobb a felelőssége. Ugye nem a hatalma nagyobb, és azt gondolom, hogy a mai politikusok és a mai vezetők sokszor ezt keverik össze. Ugye Isten szerint, ha valaki hatalmat vagy megbízatást kap, az nem azzal jár együtt, hogy annál jobban el kell nyomni az alatta levőket, vagy annál jobban kihasználhatja a helyzetét, hanem az Isten szerint annál nagyobb felelősség. Ugye Éli főpap esetében is megtörtént az, hogy az ő kicsi hibája, ami úgy látszólag nem is akkora hiba, óriási következményekkel járt. Nagyon gyengekező volt a gyermekeivel szemben. Ugye két fiáról tudunk, Hofniról és Fineásról, akik ugye megint csak a mózesi rendtartásnak megfelelően szintén követték Éli főpapot annyiban, hogy ők is papi posztot töltöttek be akkor az izraeliták között. Viszont ez a két gyermek egyáltalán nem hasonlított az apjára. A Bibliából az derül ki, hogy rendkívül módon visszaéltek a papi hatalmukkal. Egyrészt megdésmálták azokat az adományokat, amiket a hívő izraeliták áldozatként behoztak. Ugye sokszor az áldozati állatnak a legszebb, legkövérebb, leggazdagabb részeit maguk számára szépen eltették. És hát volt egy másik óriási erkölcsi vétségük, hogy a templom szolgálatára, vagy a Szent Sátor szolgálatára hát nem csak férfiakat rendeltek, hanem nőket is. Nos, Hofni és Finás ezekkel a templom szolgálatára rendelt nőkkel erkölcstelenkedtek, és ez kiszivárgott a nép közé. Ugye mindannyian tapasztalták azt, hogy az áldozatai állataikat szépen megdésmálják, és hát ugye híre ment ennek is, hogy Hofni és Finás erkölcstelenkednek. És ezek a hírek visszajutottak Éli főpap fülébe is. Mit gondolnak önök, mit kellett volna tennie Éli főpapnak, nem annyira apaként, bár talán apaként is, hanem főpapként, hogyha ez a dolog kiderül? Én azt gondolom, nyilvánvaló, ugye le kell őket váltani, szóval ilyen emberek, ilyen papok nem maradhatnak papi pozícióban, hiszen a Biblia szerint emiatt az emberek, az egyszerű zsidó emberek megutálták az Isten hitet. Nem, de nem sokszor van így a mai napjainkban is, hogy emberek azért fordulnak szembe mondjuk a kereszténységgel, vagy azért fordulnak szembe egyházakkal, vagy azért fordulnak egyáltalán szembe mindennel, ami hittel kapcsolatos, mert rosszak a tapasztalataik. Az Új Szövetségben is ismerünk egy nagyon hasonló gondolatsort. Pál apostol azt mondja a zsidóknak, hogy nagyon sokszor miattatok káromoltatik az Istennek neve. Mert nem úgy mutatjátok be, és nem úgy képviselitek őt, mint ahogy kellene. Egy nagyon egyszerű gyakorlati példa jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Gandhinak a nevét bizonyára mindannyian ismerik. Ugye ő volt a nagy indiai bölcs, aki kiharcolta Indiának a függetlenségét. És egyszer megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a kereszténységről. És hát mondta, hogy kereszténység, hát nem igazán tartja nagyon jó dolognak. És megkérdezték, hogy de Jézus Krisztus és Jézusnak a tanításai, hiszen annyira szép tanításai vannak Jézusnak. Annyira emberközeliek, annyira humánusok, és hogy Gandhi is végül is egy humánus ember. És erre mit mondott Gandhi? Azt mondta, hogy ja, Krisztus az egészen más. Krisztus nagyon tisztelem, és az ő tanításait elfogadom. Tehát valóban nagyon sokszor van így, és ez megint nincs új a nap alatt, hogy emberek azért utálnak meg valamit, vagy azért fordulnak szembe vele, mert nem helyesen képviselik az azt követők. És ugye Éli főpap esetében is ugye ez történik, hogy a két fia ugye meglehetősen visszaél a hatalmával, az emberek emiatt megutálják az Istennek a szolgálatát. Éli azonban a Biblia szerint nem tesz semmit, illetve annyit tesz, hogy magához hívatja, el tudjuk képzelni a felnőtt, majd meg lett kamasz, vagy már jó nagy darab fiait, és azt mondja nekik, hogy elnye fiaim, nem ezt kéne tenni, nem kéne ezeket az utálatosságokat tenni az Isten házában. És aztán nem történik semmi, a fiúk visszamennek, ugyanúgy szolgálnak a maguk módján, tiszteletlen módján. És innentől kezdve valahol Silónak a szerepe és a Szent Sátornak a funkciója lehanyatlik. Már nincs meg az az igazán Isten közeli funkciója vagy feladata, mint ami volt. A kis Sámuel ebben a légkörben nevelkedik, és Éli főpapja valahol bizonyára, hogy lelki közösségbe is kerülhetett ezzel a kisfiúval, aki a Biblia szerint nagyon jó természetű és nagyon kedves ember volt. A Biblia azt mondja, hogy az emberek előtt és Isten előtt is kedves volt ez a fiatal Sámuel, akit Isten már gyermekként elhívott az ő szolgálatába, prófétának hívta, egészen kicsi gyermekkorától fogva. És ugye ez a kis Sámuel tulajdonképpen egy proféciaként el is mondta azt, hogy mi fog nem sokára bekövetkezni, egyrészt Éli házára, azok miatt, az utálatosságok miatt, amiket elkövet, és illetve amit hagy elkövetni, másrészt pedig egész Izraelre nézve, mivel a nép elhagyta az ő Istenét. Még láthatunk itt megint csak egy régészeti mutatója annak, hogy valóban az izraeli szentélyszolgálat, vagy az izraeli áldozatrendszer milyen eszközökkel, eszközi dolgokkal is járt együtt. Ugye ez egy háromágú villa. Amikor az áldozatot bemutatták a zsidók, majd fogjuk látni, hogy hol és milyen módon történt, akkor az áldozati állat egy-egy részeit a pap, aki segítkezett az áldozat bemutatásánál, ezzel a háromágú villával foghatta meg. Szóval nem lehetett mindenhez, mindennel hozzányúlni. Ugye mindennek nagyon pontosan megvolt a liturgiája, rossz szóval mondva, tehát a formai kívánalma, hogy mit, hogyan kell végrehajtani. És hát Hofni és Finás, ezek a fiúk minden bizonnyal ehhez hasonló eszközökkel dézsmálhatták meg az Istennek szentelt áldozatokat. A Szent Sátornak az alaprajza, az alaprajzi leírása is teljes mértékben megvan adva Mózes könyveiben, tehát az embernek nem kellett a fantáziájára bízni, hogy ő mégis hogyan képzeli a Szent Sátornak a külsejét, a kinézetét. Ugyanezt az alaprajzi formát követte aztán később a jeruzsálemi Szent templom is, a Salamoni templom, majd a Heródesi templom is. Ugye alapvetően a szent körzet, tehát Silóban fölállított Szent Sátor három részből állt. Volt egy nagyobb kerített udvar, amit úgy hívtak, hogy pitvar. Volt egy ajtója egyébként keletről, ez mindig keleti irányból, amit egy kárpit, egy függöny, egy drapéria választott el, vagy határolt el. Ha ezen valaki belépett, akkor belépett magába a pitvarba. A pitvaron belül, amikor valaki ugye keletről belépett, először amivel találkozott, az egy úgynevezett égő áldozati oltár volt. Hogyha ő áldozni vitt egy élőlényt, egy állatot, és ezzel egy bűnrendezést, vagy egy fogadalmat, vagy egy hálóáldozatot akart Istennek bemutatni, akkor azt itt kellett, hogy megtegye. És itt a sarokban pedig volt egy vörös részből készült mosdómedence. Ugye nagyon aprólékosan Mózes könyveiben le van írva, hogy mielőtt egyáltalán a pap segítkezhetett volna az áldozat bemutatásánál, előtte meg kellett mosakodnia, egy ilyen rituális tisztálkodást kellett végeznie. Ugye Mózes könyvei azt is leírják, hogy ezt a vörös rész mosdómedencét a nők adták össze legelőször, ugyanis a nőknek a tükreiből készült az első mosdómedence, a Szent Sátornak a mosdómedencéje. Talán nem véletlen. Ugye mi hölgyek hajlamosabbak vagyunk a hiúságra, és mivel akkoriban nem voltak még tükrök, a vörös részt fölcsiszolva használtak tükörként. Lehet, hogy nem volt véletlen Istennek ez az utasítás, hogy pont a tükröket kellett beadni, és abból kalapáltak, abból olvasztottak, abból készítették el az első nagy mosdómedencét. A következő nagy helysége a Szent Sátornak, maga a szentély vagy aranyház. Akácfából, aranyozott akácfa deszkákból volt ez összeállítva, összekészítve. Kívülről is megerősítették rudakkal, hogy ne essen szét, viszont nagyon könnyen szétszedhető volt. És az egészet különböző drapériákkal, szövetekkel borították be. Mózes könyvei ezt is konkrétan megadják, hogy kecskebőr, korsbőr, sodrott len és borzbőr kellett, hogy legyen ez a fedél. Ugye ez jól védett az időjárás viszontagságaival szemben. És aztán a szentély ugye maga is két részből állt. Ugye ez láthatjuk, hogy ez jóval kisebb méretű volt, emberi léptékű volt, mint a pitvar, ami ezt körülvette. A szentélyben három dolog helyezkedett el. Volt egy hétágú gyertyatartó, volt egy illatáldozati oltár, és volt egy szent kenyerek asztala. Ugye ez a három dolog helyezkedett el itt a szentélyben, mindegyiknek megvolt a maga funkciója és a maga szerepe. Ugye az illatáldozati oltár ez volt, ami közvetlenül középen, a bejárattal szemben helyezkedett el. Itt tömjént és bizonyos anyagokat a pap ráhelyezett erre az oltára, meggyújtotta és az elfüstölgött. A Biblia szerint ez az imádságnak a jelképe volt, vagyis arra utalt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, azt mindig kísérnie kellett imádságnak is. Ugye volt a szent kenyerek asztala és volt a hétágú gyertyatartó, ami még bent volt a szentélyben. A hétágú gyertyatartó tömör aranyból készült. A méreteit tekintve tudjuk, hogy körülbelül egy talentumnyi súlyú volt. Ugye a talentum, mint mértékegységnek a súlya időben változott, de körülbelül azt mondhatjuk, egy olyan 50 kilónyi lehetett. Tehát egy 50 kilónyi arany hétágú gyertyatartó volt, ami az egész szentélyt megvilágította, ugyanis semmi ablak nem volt ebben a helyiségben, teljesen sötét volt. Ugye csak ez a hétágú gyertyatartó adta a világosságot. A papok feladata volt ezeknek a gyertyatartónak a tisztán tartása és az olajjal való utántöltése. Nem tudom, hogy tudják, hogy a Biblia szerint minek a jelképe az olaj. Ugye a Szentléleknek a jelképe. Ugye minden egyes szent cselekménynél, a királyok felkenésénél, a papok, főpapok felkenésénél mindig olajat kellett használni. Ugye ez utalt arra, hogy valahol a szertartásoknak a lényege nem annyira a formai cselekvés pusztán, hanem az a lelkület, amivel ez a cselekedet történik. Ugye nagyon sokszor az Ószövetség is hivatkozik arra, hogy én nem vagyok, ugye Isten szavait mondják a proféták, hogy én nekem nem szükségesek a véres áldozatok, az ételáldozatok, sokkal inkább fontosabb az a szív, amivel ezeket az áldozatokat hozzátok. És ugye volt a szent kenyerek asztala, ami megint csak egy ehhez hasonló, hát kinézetű akácfából készült és vörös rézzel bevont asztalféle volt, ami minden szombaton a papok friss kenyeret cseréltek. Ugye a kenyér megint csak egy visszatérő jelkép a Bibliában, ugye az Isten szavának a jelképe, és az, hogy mindig frissen kellett tartani, ez is önmagáért beszélő jelkép, ugye nyilván azt jelenti, hogy ezeket nem lehet mindig emlékezetből idézgetni, nem lehet abból élni, amit egyszer mondjuk gyerekkorunkban megtanultunk. És aztán volt még egy része a Szent Sátornak, és ez volt a Szentek Szentje. Na most ez egy különleges hely volt, Ide nem lehetett csak úgy besétálni, ide egyetlen egyszer léphetett be egyetlen egy ember egy évben. Ugye ez volt a nagy engesztelési nap. Ekkor csak a főpap léphetett ide be, mert ugye itt tárolták, vagy itt helyezték el az úgynevezett frigyládát. Most a frigyláda a mai napig is rengeteg ember fantáziáját mozgatja meg. Ugye lehet, hogy emlékeznek is rá, vagy talán látták is sokan önök közül, hogy volt egy ilyen film is, hogy az elveszett frigyláda nyomában. Ugye mai napig nem tudjuk, hogy a frigyláda hova lett. Az biztos, hogy létezett, mert a zsidók életében ez egy központi hittárgy volt. Ugye a Mózes készítette el megint csak a Sínai hegyről lejöve Isten pontos útmutatásai alapján. A rekonstrukció alapján valahogy így képzelhetjük el, megint csak egy aranyozott ládácskáról van szó, aminek a tetején két angyalszerű lény, ugye kerubok helyezkedtek el. Az egyik szárnyukat fölfelemelték, a másikkal pedig az alázat jeleként betakarták magukat. És a frigyládában tárolták a zsidók a 10 parancsolatot, ami ugye a legszentebb törvénygyűjtemény volt a számukra. Volt még más dolog is a frigyládában, de abban most nem mennék bele, hiszen a lényeg szempontjából, tehát a 10 parancsolat miatt őrizték ezt, ennyire féltettem. És amikor az engesztelési napkor a főpap egyetlen egyszer egy évben bement a frigyládához, akkor végezte el azt a szertartást, amivel kifejezte azt, hogy az az összes bűn, amit Izrael népe mind népként, mind egyéni emberként elkövet, az tulajdonképpen mind az Istennek a 10 parancsolatát sérti meg, és ennek az elrendezésére van szükség az évek folyamán, illetve az év folyamán. Ugye a kicsi Sámuel Éli próféta és Éli főpap mellett megtanulta ezeket a mindennapos papi cselekvéseket, megtanulta az áldozati rendszert, és átélte azt a katasztrófát, ami hamarosan bekövetkezett. Ugyanis a régészeti feltárási Silóban azt bizonyítja, hogy bizony valahol ebben az időben, ugye az 1050-es években egy óriási támadás érte Silót, elpusztították magát az egész települést, és nyilvánvalóan elpusztították magát a Szent Sátort és a Szent Helyet is, és azt is tudjuk, hogy kik voltak ezek a támadók. Ezek a támadók a régészet szerint is a filiszteusok voltak, akik a Biblia szerint is ebben az időben egy óriási győzelmet arattak az izraelitákon. A győzelem olyan mértékű volt, hogy a zsidó nép gyakorlatilag ekkor érte el történelmileg a mélypontját, ugyanis a filiszteusok elragadták magát a frigyládát is. Ezt a szent tárgyat, amit ugye nagyon becsben őriztek, amit egy évben csak egyszer láthatott egy ember, amiben beletekinteni tilos volt, ugye későbbi időkben fordult elő, hogy valaki beletekintett, vagy valakik beletekintettek a frigyládába és meghaltak, vagy valakik hozzányúltak tiszteletlenül és meghaltak. És ez a szent tárgy, ez a féltve őrzött, az Isten jelenlétének a szimbóluma, ez idegen kézre, a filiszteusok kezére került. De nézzük is meg, hogy mit tudhatunk a filiszteusokról. Mit tudhatunk róluk a történelem, a régészet alapján. A filiszteusok legelőször az egyiptomi forrásokban jelennek meg, és az egyiptomi forrásokból tudjuk visszaazonosítani, hogy tulajdonképpen kik is lehettek ők. Tudunk róla, hogy időszámításunk előtt a 13. században, az 1300-as években egy óriási nagy népvándorlás indult meg a Közel-Kelet vidékén, és ennek a népvándorlásnak a részeként történt meg az, hogy úgynevezett tengeri népek, nagyon sok népcsoportnak a keveréke özönlött rá az egyiptomi birodalomra. És ekkor kezdtek el foglalkozni az egyiptomi források ezekkel az idegen eredetű, több népcsoportból összetevődött népekkel, akiket így kezdtek el elnevezni a forrásaikban, hogy tengeri népek. A tengeri népek az egyiptomi feliratokban azok a törzsnevek, amik ott előfordulnak, ezek közül ma már csak néhányat tudunk beazonosítani vagy visszakeresni. Az eredetüket azért mégis nagyjából vissza tudjuk következtetni. Az eredetüket tekintve Közel-Kelet anatóliai térségéből származtak. Tehát ebben az időben, az időszámításunk előtti 13. században a történelmi és régészeti források arra utalnak, hogy egy hatalmas népvándorlás indult meg a Közel-Keleten. Mint minden népvándorlásnak, ennek az okát sem tudjuk pontosan. Feltételezik, hogy egy óriási éhínség okozta, és valahol Anatólia térségében, tehát a mai Kis-Ázsia, Törökország térségében támadt ez a nagy éhínség. És mindenféle népek elkezdtek mindenféle irányban vándorolni, de ami most bennünket érint az, hogy innen Anatóliából és a görög szigetvilágról és valószínű Kréta szigetéről hajós népek részben hajón, részben pedig szárazföldön követte őket a családjuk, a feleségeik, a gyermekeik és a málháik, megindultak abba az irányba, ahol élelmiszert reméltek, és ez pedig hát ugye a Közel-Keletnek a termékeny félhold vidéke volt. Az egyiptomi forrásokban tengeri népekként jelennek meg ezek a vegyes összetételű népcsoportok, és ahogy említettem is, ezek közül csak nagyon néhányat tudunk visszakeresni, hogy tulajdonképpen kik lehettek. Az egyik ilyen népcsoport a szardanák, ugye a nevük is utal arra, hogy Szardínia szigetével hozzák ma már őket kapcsolatba, és van egy másik törzs név, vagy van egy másik törzs csoport, akinek a neve ismerős lehet, ez pedig a pelesztek. Ugye a pelesztek lettek a Palesztina névadói, ugye ők a bibliai filiszteusok. Elnevezés és a peleszt elnevezés, ugye megint csak talán halljuk a fülünkkel is, hogy ugyanarra a törzsnévre utal. Az egyiptomi forrásokban harmadik Ramszesz korában tűnnek fel kifejezetten részletezve. Ugye ő volt az a fáraó, akinek először igazán szembe kellett nézni a tengeri népeknek az egyre jobban hát nyomuló, egyre erőteljesebb ostromával. Ők voltak azok, akik rázúdultak gyakorlatilag a Nílus delta vidékére, és harmadik Ramszesznek kifejezetten készülnie kellett már erre a támadásra. Hogy milyen ereje volt a tengeri népek ostromának vagy áradatának, azt tudjuk a korabeli történelmi forrásokból, birodalmak omlottak össze egyik napról a másikra a tengeri népek miatt. Az egyiptomiak nem kis félelemmel készültek erre a csapásra és erre a támadásra. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy aztán később, amikor harmadik Ramszesz végül is legyőzi ezeket a tengeri népeket, akkor egy egész nagy templomot szentel ennek az örömnek, Théba mellett a Nílus nyugati partján állít föl egy templomot, Medinet Habui temploma, és ott hatalmas nagy relifeken, domborműveken örökíti meg a győzelmét. Az 1185-ös években történik ez a nagy csata a tengeri népek és a fáraó között. Amit tudhatunk erről a csatáról az az, hogy alapvetően vízen folyik a csata, a csatározás a két nép, az egyiptomiak és a filiszteusok között. Kétféle hajótípus van, ami szembe kerül egymással. Van egyrészt a filiszteusok hajója, ami kisebb méretű, nagyon mozgékony, és van az egyiptomiaknak a hajója, ami pedig nagyobb méretű, és hát nagyobb csapásra képes. Most az ábrázolásokon ez az a Medinet Habui sziklatemplom, vagy templom a harmadik Ramszesz korából, ahol feltűnnek ennek a tengeri csatának a részletei, és maga az egész csatának a lefolyása, és itt jelennek meg azok a törzsek, akiket az egyiptomi források peleszteknek neveznek. Ugye amit láthatunk, és ami alapján felismerhetők nagyon egyértelműen az egyiptomi ábrázolásokon, ez a rojtos köténke, amit hordanak, és egy nagyon érdekes fejdísz, vagy fejék, amit nem igazán tudunk ma már, hogy micsoda. Ugye egy nagyon érdekes ilyen tolbokréta-szerű fejdísz. Nem feltétlen biztos, hogy toll ékesítette a fejüket, lehet, hogy egyszerűen bőrcsíkok voltak, vannak, akik feltételezik, hogy maga a hajviseletük volt ilyen érdekes, ilyen fölvágott. De az a lényeg, hogy erről nagyon könnyen fel lehetett őket ismerni, és ők voltak azok a pelesztek, akik aztán később betelepedtek a mai Izrael-Palesztina területére. Ugye mondtam, hogy a filiszteus hajók kisebbek voltak jóval, mint az egyiptomiak, és ami még érdekes rajtuk, hogy az egyiptomi ábrázolásokon mindig ilyen kis vízimadár jelenik meg, mind az első, mind a hátsó fronton. Általában azt szokták rá mondani, hogy vadkacsa, és ebből is egy kicsit lehet következtetni, hogy honnan jöttek ezek a tengeri népek. A csata maga úgy zajlott, ugye nagyon ravasz volt harmadik Ramszesz, hogy becsalogatta ezeket a tengeri népeknek ezeket a kicsi hajóit a Nílus deltába, és amikor már ben voltak a Nílus deltában, akkor hirtelen a nagy egyiptomi hajók körbevették őket, beszorították egészen a torkolatra, egészen a szárazföld partjáig, ott pedig már szépen felsorakozott az egyiptomi sereg, és lenyilaszták őket. A tengeri népekről tudjuk, hogy görögös kultúrvidékről jöttek, nem voltak igazán fölkészülve a távoli harcmodorra, inkább karddal, kis kerek pajzsa, láncsával voltak ellátva, voltak vértjeik is, tehát bizonyos páncélzat is védte őket. Ez ugye majd főleg a Dávid-Góliát történetnél lehet ismerős, hogy Góliát, aki nagy filiszteus harcos, nagyon sokáig viccelődtek rajta a történészek, hogy mindenféle páncélzata van, és többek között lábvértje is van, és hogy micsoda butaság, hogy lábvér. Nos, a filiszteusok és a tengeri népek igenis ismerték és használták a páncélzatot, ugyanis egy olyan kultúrkörből jöttek, ahol ez szokás volt. Ugye a homéroszi háborúk nagyjából az a korszak, amivel ez párhuzamosítható, egy pár száz évvel később. És hát ennek a csatának a kimenetele után történt meg az, hogy miután a tengeri népek itt harmadik Ramszesztől egy óriási vereséget szenvedtek, a tengeri népek egyes törzsei szövetséget kötöttek, behódoltak az egyiptomi fáraónak, és az egyiptomi fáraók zsoldosaiként letelepedtek. Nos, a filiszteusokról is azt tudjuk meg az egyiptomi forrásokból, hogy szövetséget kötöttek az egyiptomi fáraóval, és fölvállalták a tengerpartnak az Egyiptom határával párhuzamos, vagy az Egyiptom határához közeli izraeli kánáni területeknek a védelmét. Alapvetően öt nagy város volt, ugye Pentapolis, öt nagy város volt, ahol a központja volt ennek a filiszteus törzs szövetségnek, és ezek közül az egyik legismertebb Asdód. A filiszteus város szövetségeknek az élén egy-egy türannosz, egy-egy uralkodó áll, akiknek szinte korlátlan hatalmuk volt, és alattuk pedig egy fegyveres kíséret vett őket körül, tehát kifejezetten katona állam voltak. A másik dolog, amire pedig berendezkedtek, az pedig a kereskedelem volt. Ugye tengerparti városként nyilvánvaló volt, hogy a kereskedelem az egyik legjobb megélhetési forrása számukra. Ez, amit most láthatunk, ez ugye az egyik központi városuk, Asdód, a filiszteusok központi városa. Régészek feltárták, és nagyon szépen előjöttek azok a filiszteus házak, azok a filiszteus edények, amik arra utalnak, hogy valóban itt is hitelesnek tekinthetjük a Biblia történelmi adatait, miszerint ez a város egy kifejezetten filiszteus város volt. Ugye Asdód városa onnan is híres, a Bibliából legalábbis, hogy a Biblia szerint itt állt egy nagy temploma a helyi istenségnek, Dágonnak. És amikor történt ez a bizonyos csata az izraeliták és a filiszteusok között, hogy a frigyláda elveszett, és a frigyládát ugye a filiszteusok magukkal hurcolták, akkor a Biblia följegyzi, hogy hát bizony nem jártak jól vele a filiszteusok, ugyanis bevitték Asdód városába, Dágonnak a templomába, és ott hagyták a frigyládát, ugye nagy öröm ünnepként, mint egy győzelmi jelképet. Viszont mire másnap bementek a templomba, az történt, hogy ugye Dágonnak a szobra lepottyant és összetört a frigyláda előtt. Ugye ezt megismételték még kétszer-háromszor, és miután harmadik nap is mindig leesett Dágonnak a szobra, azt mondták az asdódiak, hogy nem kell nekünk frigyláda, átküldték a másik szomszédos városba, Ekronba. Megérkezett a frigyláda Ekronba, ott fekélyek támadtak a Biblia szerint, úgyhogy az ekroniak is nagyon gyorsan tovább küldték a frigyládát a harmadik filiszteus városba, Gátba, ahol szintén fekélyek támadtak, úgyhogy a gátiak már elkezdtek gondolkodni, nem lesz ez így jó. Fogták a frigyládát és visszaküldték gyakorlatilag a zsidóknak, hogy csináljanak vele, amit akarnak, de ők erre nem tartanak igényt. Na most Asdód városából templom nem került elő eddig, legalábbis, de még maga a feltárás sem teljes és tökéletes. A 60-as, 70-es években 9 ásatási szezonban folyt ásatás Asdód városában. Ami vallási tevékenységre utal, vagy ami arra enged következtetni, hogy azért nyilvánvalóan volt valami kultusz ezen a vidéken, az ez a picike kis agyagszobor, amit némi gyengétséggel asdódi hölgynek neveztek el. Ez egy ülő istennő szobor. Ugye láthatjuk, hogy nagyon stilizált, egyszerű formák, csak a nőies jegyek vannak hangsúlyozva benne. Ez egyébként egy szokásos közel-keleti ábrázolási mód, hogy az istennő trónszéken ábrázolták, ezzel is mutatva az ő hatalmát. Ugye még egyszer mondom, hogy templom ugyan nem került elő Asdódban, azonban mégis van némi következtetési lehetőségünk, hogy hogyan is nézhettek ki a filiszteus templomok. Egy filiszteus településen, Telkasszilében tártak föl egy filiszteus templomot, és amire fölhívnám a figyelmet, az az, hogy hát bár viszonylag kisebb méretű a templom, de föltártak a régészek két tartó oszlopot, amit meg tudták állapítani, hogy libanoni cédrusból készítettek, amik kő alapra voltak helyezve, és nagyon érdekes, hogy ez a két oszlop támaszték, ugye erre épült rá az egész födém, tehát ez tartotta gyakorlatilag a templomnak a tetejét, nagyon közel volt egymáshoz, tehát viszonylag közel volt egymáshoz ez a két oszlop. És nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős az a bibliai történet, hogy megint csak a filiszteusokkal történt egyszer valami olyasmi, hogy volt egy izraeli hős a Biblia szerint, akit fogságba ejtettek, megvakítottak, ugye ő volt a bibliai Sámson, aki az óriási erejéről volt híres, és egy templomban akarták őt mutogatni nagy látványosságként a filiszteusok előtt, és ugye ő meg volt láncolva és meg volt vakulva, és nem tudott más tenni, a Biblia szerint fölfohászkodott Istenhez, hogy adjon neki nagyon-nagyon nagy erőt, és neki támaszkodott a templom két tartó pillérének, és kinyomta ezeket a tartó pilléreket, és a födém rászakadt a templomban levőkre. Na most nagyon érdekes, hogy ez azra utal ez a telkaszilei templom, hogy a templom formák nem nagyon változtak abban az időben, tehát egy népnek, egy nemzetnek hasonló templom formái voltak, hiszen minden tárgynak vagy minden szent dolognak valahol hasonló helyen kellett elhelyezkednie. Tehát arra utal, hogy ha volt templom egyáltalán Asdodban, Dágon templom, az valahol ebben a formátumban képzelhető el, és minden bizonnyal, hogy ilyen alátámasztó oszlopok voltak, amik az áthidalást, a födémzetet tartották és segítették. Ja, mi az, amit még ismerhetünk a filiszteusokból? A Biblia is utal arra, hogy a filiszteusok istene, az a Dágon, akit ők imádtak, nem volt más, mint a bibliai Bál isten. Ugye Bál a kánáni kultúrkörnek az istene volt, a termékenységnek, a víznek az istene, a meghaló és feltámadó természetnek az istene. Ugye többféle ábrázolása is van, ez egy kánáni ábrázolás, tehát ez nem kifejezetten filiszteus ábrázolás, viszont ugyanaz a kultúrkör, ugyanaz a hitvilág kapcsolódott hozzá. Tehát hitük szerint ez a Bál vagy ez a Dágon volt, aki uralta a természetet, és a meghaló és feltámadó természetért felelős volt. Ezért volt az, hogy az éghajlati viszonyok által kiszolgáltatott népek nagyon sokszor az isteneiket is ilyen formában képzelték el, tehát valahol természeti erőkre vezették vissza. Ugye láthatjuk, az elég félelmetes volt ennek a Bálnak az arca, ugye arany volt a feje a Bál szobornak, és meglehetősen félelmetes figuraként ábrázolták őt. Még egy templomi kellék, nem tudom, hogy mennyire ismerős, vagy mennyire lehet kitalálni, hogy micsoda. Ez egy füstölő. Ugye füstölőt már abban az időben is használták a mindenféle népek, nemzetek. Ez Telkasziléből, tehát az előbb látott templomból került elő. Ez is egy filiszteus emlék. Aztán, ami még a filiszteusokra jellemző, vagy amit nagyon sok helyen meg lehet találni a filiszteusok városában, ugye a filiszteus házak. Ami nagyon jellegzetes filiszteus dolog, és amiről mindenütt meg lehet ismerni őket, ha ház nem is maradt fönt, hogy a régészek alapvetően mindig a kerámiából tudnak következtetni egy-egy kultúrára. A filiszteusok kerámiája igen jellegzetes, kapcsolódik a korabeli görög civilizációhoz, és egy nagyon jellegzetes motívumként egy hattyúszerű madarat ábrázolnak a legtöbb kerámiájukon. Ugye ez egyre jobban sematikusabb, tehát egyre leegyszerűsítettebb formában jelenik meg az idők folyamán, ez a kis madárforma, de szinte minden filiszteus kerámián megjelenik, illetve bizonyos geometrikus motívumok vannak, amik ismétlődnek. Ugye a régészek a kerámiát mi alapján ismerik fel? Ugye a kerámiának az összetétele, tehát hogy milyen anyagból készül, milyen színű, milyen jól van kiégetve, és mi a motívumkincs, ami rajta található. Ennyit tehát régészetileg és történelmileg a filiszteusokról, a Bibliának a jól ismert alakjairól, akik még egyszer mondom, egészen a dávidi korig elő fognak kerülni. Ugye volt egy nagy csata, ugye innen kanyarodtunk el a filiszteusok felé, amiben az izraeliták egy óriási nagy vereséget szenvedtek. Ez volt a zsidó, az izraeli történelemnek legalábbis a bírák korában a legmélyebb pontja, amikor elveszett a frigyláda is. Ez a csata ugye Siló közelében volt, és Áfek közelében. A Biblia egy Ében Ézer nevű helységet említ, amit nem tudunk pontosan azonosítani, viszont azt mondja, hogy Áfekből érkeztek a filiszteusok, és valahol Áfek környékén volt egy izraeli város, és az izraeli város és Áfek közti mezőcskén Ében Ézernél zajlott ez a bizonyos csata, ahol ez a nagy vereség történt. És utána volt az, hogy Silót elpusztították a filiszteusok, és ugye elveszett a frigyláda, és maga Éli főpap is meghalt. Innentől kezdve kezdődött el Sámuel prófétának a tulajdonképpeni papi tanítói szolgálata. Ő ugyanis tudta azt, hogy ez a vereség azért következett be, mert az izraeli nép elhajlott az Isten imádattól, az igaz Isten ismerettől. És ő egyet tudott tenni, elkezdte szépen bejárni Izraelnek a fővárosait, amik ekkor fővárosként számottevőek voltak. Ugye Rámában rendezte be az otthonát, ugye visszament a szüleinek a házába, és bejárta Bételt, Micpát, Gilgált, Bétsemest, és ezeken a városokban tanított és ítélt Izrael népe között. Közéjük vitte az isteni törvényeket, és tanította őket arra, hogy vissza kell fordulni az Istenhez. Most a Biblia szerint ez a fordulat meg is történik, ott úgy jegyzi föl Sámuel könyve, hogy a nép elkezdett nagyon síránkozni az Isten után, És ekkor Sámuel próféta egy országgyűlés, nem tudnám másnak nevezni, vagy egy népgyűlést hívott össze Micpába. Ugye ez is egy nagyon központi terület volt. És itt Micpában, amikor összegyűlt a nép, akkor még egyszer, hogy egy ilyen szövetségkötés formájában megeskedte a népet, hogy Isten törvényét fogják innentől kezdve követni. És miután ez megtörtént, a Biblia szerint egy nagy csata lett a filiszteusok és az izraeliták között, de ekkor már az izraeliták győztek. Ennek a csatának az emléke volt, hogy Micpa környékén Sámuel próféta fölállítatott egy nagy követ, ugye ezt még nem sikerült megtalálni, ez is érdekes dolog lenne egyébként, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tényleg Bibliával a kézben elindulni a Közel-Kelet vidékén, és megkeresni, tudatosan megkeresni, hogy egyáltalán fellelhetőek ezek a dolgok. Nos, a Biblia szerint tehát Sámuel fölállítatott egy követ, amin pedig föliratta azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Ja, ez a felirat, ez a kő aztán a későbbiekben is nagyon sok erőt adott az izraelitáknak, a zsidóknak, ugyanis innentől kezdve már a filiszteusoknak a hatalma, legalábbis a zsidók az izraeli törzsterület nagy részén visszavonulóban volt. A hatalmuk visszaszorult gyakorlatilag arra az 5 városra, és hát a közelében levő kisebb településekre, amiről mondtam, hogy ez a bizonyos Pentapolis, tehát a filiszteus 5 város volt, Asdód, Askeron, Gát, Gáza és Ekron, ugye ezek voltak a leghíresebb filiszteus települések. És innentől kezdve az izraelitáknak, a zsidó törzseknek az élete legalábbis hitbelileg a Biblia szerint emelkedőben volt. És a Biblia szerint Sámuel próféta innentől kezdve ennek szentelte az életét. Szóval nem érte be azzal, hogy jó, most győztünk a filiszteusokon, és most átmenetileg békeidő van, hanem ő egyrészt iskolákat hozott létre, ahol utódokat nevelt, olyan utódokat, akik aztán papok, proféták lehettek az Izrael fiai között. Másrészt pedig tanította magát a népet is, a nép egyszerű fiait is. Harmadrészt pedig ítélkezett, tehát körbejárt megint csak a településeken, és ha valakinek valami vitás gondja volt, akkor ez Sámuel prófétával megbeszélt, illetve Sámuel ítéletet mondott közöttük. Sámuel nagy prófétája volt az izraelitáknak, Mózes után a legnagyobb prófétaként emlegetik és tartják számon a mai napig is. És ő azért nagyon fontos, és azért is álltunk meg az ő történeténél, így a végighaladva a próféták és királyok koránál, mert egy arra nagyon jó példa az ő élete, hogy egyetlen egy ember, hogyha legalábbis a Biblia szerint, hogyha Isten szerint jár, akkor képes arra, hogy egy ilyen nagy forduló pontot idézzen elő egy egész nép életében. Izraelnek a legnagyobb mély pontjáról, Izraelnek a legmagasabb pontjáig hidalta át, mint egy híd, Izrael történetét. Ugyanis ugye ez a bizonyos Fridláda vesztés volt a mélypont, és nem tudom, hogy tudják, hogy Sámuel után nem sokára ki fog következni, aki Izrael életében ugye a csúcspont, a fénypont volt. Ugye nem sokára következik majd Dávid és Salamon. Ezért szokták úgy emlegetni teológusok is, történészek is, hogy Sámuel az a személy, aki mint egy hidat képez, már amennyiben ugye történelmi személynek tekintjük, hidat képez egyrészt az Ébenézeri csatavesztés és a Fridláda elvesztése, a zsidó történelem mélypontja, és a zsidó történelem fénykora Dávid és Salamon között. És hát a mai estéből igazán ezt szeretném, hogyha talán tanúságként a legvégén elhangozna, amit már itt meg is előlegeztem, hogy egyetlen egy ember a Biblia szerint, hogyha úgy igazán következetesen végzi a maga kis dolgát, és Sámuel nem tett nagy dolgokat, nem reformált, meg nem hozott országgyűlési törvényeket, egyszerűen azt tette, hogy járt az egyszerű emberek közé, és az Isten törvényére tanította őket, és ez elegendő volt ahhoz, hogy Izrael népében egy lelki fordulatot idézzen elő, ami ebben az esetben együtt járt egy történelmi sorsfordulóval is, az, hogy az izraeli népnek a története innentől kezdve egyre jobban felemelkedik, mint nép is, és mint történelmi szereplő is a történelem színpadán. Egy nagyon rövid időszak lesz ez, amikor a zsidó királyság a fénykorát éli, de egy olyan fénykor, amiről már nem csak a Biblia beszél, hanem nagyon-nagyon sok történelmi és régészeti emlékünk van, arra vonatkozóan, hogy ez a korszak egészen biztosan valahogy így képzelhető el, mint ahogy azt a Biblia majd elébünk fogja tárni.